Prémium kategória. A megfontolt befektetőknek. Részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk. A mikrofonnál Pallag Róbert és Vörös Benedek.
Köszöntjük a hallgatókat! Mai ismétlő adásunkban két olyan társasággal foglalkozunk, ahol a részvények kiválóan teljesítettek a tőzsdei bevezetésük óta. Műsorunk első részében a Duna House gazdasági igazgatójával beszélgetünk. A legfrissebb gyors jelentést követő júniusi felvétel kerül ismételten adásba, ahol a publikált számok mellett természetesen a kilátások is szóba kerülnek. Ismétlő műsorunk második részében pedig a több elemzőház által is követett az idei évben immár a BÉT standard kategóriájába átlépő Gloster lesz a téma. Június során több érdekes közleményt is megjelentetett a társaság, ezzel kapcsolatban kérdeztük a csoport alapítóját, igazgatóságának elnökét.
Ez még mindig a prémium kategória.
Frissen tette közzé első negyedéves tényszámait a Duna House, és a részvényeket is egy jelentős árfolyam emelkedés jellemezte az elmúlt másfél-két évben, nem beszélve arról, hogy mind a két év során nagyon erőteljes osztalékot is ki tudott fizetni a csoport. Szeretettel köszöntjük a stúdióban Schilling Dánielt, a Duna House csoport gazdasági igazgatóját, igazgatósági tagját. Szervusz!
Sziasztok, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Mit érdemes tudni az első negyedévről? Ti hogyan láttátok a fontosabb szegmensekben a csoport tevékenységét ebben az időszakban?
Azzal kezdeném, hogy még sosem volt ilyen erős első negyedéve a Duna House csoportnak, mint most 2024 első negyedévében. A tisztított core EBITDA-nk közel 1 milliárd forintot tett ki, a tisztított core adózott eredményünk 530 millió forintot, és ezzel nagyon jó úton vagyunk ahhoz, hogy a guidance-ünk, ami egyébként EBITDA-ban mindenkori rekordot jelentene a maga 3,9 és 4,6 milliárd forint közötti sávjával. Tehát nagyon jó úton járunk ahhoz, hogy ez a guidance, ez teljesüljön, hogyha nincsenek váratlan negatív fordulatok. Amit kiemelnék a célcsoport teljesítményében, ami talán a legnagyobb hatással volt az első negyedéves számainkra, az az Olaszországban bekövetkezett fordulat. Itt az elmúlt két évben, 22-ben és 23-ban évente 20-25%-kal csökkent a hitelpiac. Ez most megfordult, és most az első negyed évben a piac 2%-kal emelkedett. Mi ezt meghaladó mértékben 6%-kal tudtuk növelni a hitelezési volumenünket. Ez segíti egyrészt az Európai Központi Banknak a kamatcsökkentése, ami ugye most 4%-tól 3,75-re csökkent. A piac ezt nyilvánvalóan hamarabb beárazza, ugye itt az olasz piacon jellemzően 20-30-40 éves fix kamatozású hitelek vannak. Tehát a bankok beárazzák már korábban ugye a várható kamatpályát, és ez adott egy plusz lendületet a piacnak. Ugye mi ezt meghaladó mértékben tudtunk növekedni részben, látszik már a hatása a professzionekázával kötött együttműködésnek, de még ez nem teljes körül, itt arra számítunk, hogy ez szépen fokozatosan év végéig fog felépülni.
De nem csak az olasz operáció teljesített jól, ami a hitel közvetítést illeti, hanem a magyar, illetve a lengyel is, hiszen a éves alapon 120, illetve közel 300%-os növekedést láthattunk kihelyezett volumenekben. Ezen a két piacon milyen folyamatokra számítotok az év hátra levő részében, illetve említetted, hogy Olaszországban a teljes piacnál gyorsabban tudtatok bővülni, igaz-e ez a lengyel, illetve a magyar piacra is?
Mindkét piacon 2023 első negyedéve, illetve 22 utolsó negyedéve volt az, ami a piaci mélypont volt. A legnagyobb visszaesés az Lengyelországban volt ebben az időszakban, és ahhoz képest pedig egy támogatott hitelprogramnak köszönhetően mindenkori csúcsokra ugrott a lengyel hitelközvetítési volumen tavaly év végére. Ugye ez a program, ez kifutott, ennek még az idei első negyed évben volt egy elnyújtott hatása, mivel hiába futott ki a program év végén, a folyósítások azok időben elnyúltan jelentkeznek, és ez még az első negyedéves számokat erősen támogatta. Áprilisban, májusban már egy nagyon kis mértékben, de még azért látható ennek a programnak a hatása. És ugye ahogy ez a program kifut, a piac áttér ugye a piaci kamatozású hitelekre, vagy hát ugye a piaci kamatozású hitelek tudják támasztani a piacot, ahol volt egy folyamatos kamatcsökkentés, most Lengyelországban kicsit 6% fölött lehet hitelhez jutni. Viszont az új kormány bejelentett egy új programot, aminek az indulása bizonytalan, Egyes hírek szerint ez most már nem is fog elindulni 2024-ben, és ugye, amíg ez a program lebegett a hitelfelvevők szem előtt, eddig mindenki kivált. Az, aki az első programban nem tudott részt venni, az kivált a vásárlással, illetve a hitelfelvétellel. Most azzal, hogy ez a program ez valószínűleg nem fog idén elindulni, mi arra számítunk, hogy nagyon sokan vissza fognak térni a piaci alapú hitelfelvételhez, és ez ad egy újabb támaszt a piacnak. Magyarországon itt nem voltak ennyire radikális változások a támogatott hitelek kapcsán. Itthon elindult az új CSOK program, azért ennek a feltételei, illetve a keretrendszere, az elérhető támogatás keret összege, és a rendelkezésre álló forrásokkal kiszámítható, mint a lengyel piacon, tehát nem voltak akkor a mozgások, mint amit Lengyelországban láthatunk, és a tavalyi nagyon alacsony első negyedéves számokhoz képest most valóban van egy több mint duplázás a magyar hitelpiacon, és azt látjuk az elmúlt hónapok számai alapján, hogy ez a növekedés ez kitart. Áprilisban 120 milliárd forint fölött volt a havi lakáshitel kihelyezési száma a teljes piacon. Azt látjuk, hogy ez a lendület, ez továbbra is megvan. Nyilván ezt is támogatja a csökkenő kamatkörnyezet. Most a referencia kamatok 6% alá kerültek, egy fél évvel ezelőtt még 7% fölött voltak, tehát itt megint van egy piaci alapú, kamat alapú támasza a hitelpiacnak.
Nem kerülhetjük meg a kérdést, hogy milyen ingatlanpiaci tendenciákat láttok. Gondolunk itt elsősorban a lakáspiacra, valamint a családi házak piacára. Az az élénkülés, amit az elmúlt hónapokban elkezdődött, az mennyire tarthat ki itt a következő előttünk álló időszakban, és mire számíthatnak egyébként az árak kapcsán a szereplők?
Az ingatlanpiac Magyarországon erősen kezdte az évet, havi 10 darab tranzakció az, amit a kollégáink becsülnek a piacon. Nagyjából erre a szintre állt be a piac az elmúlt hónapokban, tehát nem látszott annyira az a szokásos szezonalitás. Ezzel mi azt látjuk, hogy az általunk adott 110-130 ezer darab éves tranzakció az valószínűleg egy jó becslés volt évelején. Árak tekintetében egy 5-6%-os áremelkedés van nominálisan, egy kicsit inflációt meghaladóan, ami a szereplőknek a figyelmét köti, az otthonfelújítási programnak az indulása, ami ugye eredetileg most június elején indult volna a program, ezt egy hónappal kitolták. Itt azt gondolom, hogy a kádárkocka tulajdonosok számára ez egy érdekes program lehet az idei évben. Alapvetően azt látjuk, hogy most nincsen olyan ok, ami miatt a lakásáraknak a növekedése az megállna, lelassulna. Itt az elmúlt két évnek a magas inflációs időszakát nem követték le a lakásárak, tehát most indult el az áraknak az emelkedése, úgyhogy mi azt várjuk, hogy most egy inflációt meghaladó növekedés lesz, amíg ez az óló ez zárul, valószínűleg nem fog teljesen zárulni, de mindenképpen egy inflációt meghaladó növekedést várunk a következő időszakban a magyar lakáspiactól. Egy kicsit átérve egy ingatlan piacra, hogy ez a hitelprogram egy óriási keresletet generált a lengyel piacon. Az első negyed évben 25-30%-os áremelkedést mértek a lengyel kollégáink, és ahogy ez a program kifutott, megállt az emelkedés. Itt azt várjuk, hogy valószínűleg ennek az új programnak, ami vagy elindul idén, de valószínűleg inkább jövőre fog elindulni, hogy ez az új program fogja meghatározni a dinamikát, bár a keretösszeg ennek a programnak várhatóan sokkal kisebb lesz, mint az előzőjét. Tehát a hatás az a piacra is marginálisabb lesz.
Nem csak ingatlan, illetve hitelközvetítőként voltatok jelen a magyar ingatlan piacon, hanem fejlesztőként is, a Forest Hill fejlesztés fűződik a nevetekhez. Itt ismereteim szerint 22 darab lakás vár még eladásra. Ezek időzítése hogyan várható, illetve milyen hatással lehet ez az eredményekre? Illetve ugyanezen a telken még lehetőség van 55-60 új lakás építésére. Ezzel kapcsolatban milyen terveitek vannak?
A célcsoportnak a stratégiai célja, az igazatos egy döntése az volt, hogy a nem core tevékenységeket, tehát ami nem ingatlan közvetítés, nem hitel és biztosítás közvetítés, illetve ezekhez szorosan kapcsolódó szolgáltatások, ezeket kivezetjük. Ugye ilyen tevékenység az ingatlan fejlesztés is. Itt az a célunk, az a várakozásunk, hogy a következő egy évben, másfél évben értékesítsük a Forest Hill-ben meglévő lakásokat. Nem sietünk az értékesítéssel, tehát a piactól azt várjuk, hogy az árak emelkedni fognak, ezek már készprojektek, beköltözhető lakások, úgyhogy azt gondoljuk, hogy ezek jó eszközök most a piacon. értékesíteni akarjuk őket, de nem sietünk az értékesítéssel. Amit említettél, következő ütem, ennek a lefejlesztését nem mi magunk szeretnénk már megcsinálni a profiltisztítás kapcsán, hanem a teleknek az értékesítését tervezzük. Szintén itt azt gondoljuk, hogy jó trendek vannak a piacon, és nem sietünk a telek értékesítésével, de határozott szándékunk, hogy értékesítsük a teleket.
Milyen előrejelzéseket fogalmaztatok meg 2024 kapcsán?
2024-re azt várjuk, hogy a cégcsoportnak a tisztított kor EBITDA-ja az 4 milliárd és 4,5 milliárd forint közé fog esni. Optimisták vagyunk azzal kapcsolatban, hogy ezt a tervet elérjük és vagy túlteljesítsük. De egyrészt Olaszországban, ugye említettem, hogy 6%-kal nőttek a kihelyezések, viszont a hiteligénylések azok ugyanebben az időszakban, tehát az első negyed évben 33%-kal ugrottak meg. Nyilván a hiteligénylésekből nem mindegyikből lesz hitelfelvétel, viszont a dinamika az azt gondoljuk, hogy tovább fog hullámozni a következő egy-két negyed évre, és ez egy erősebb dinamika annál, mint amivel mi terveztük az idei évet. Lengyelországban ugye a támogatásoknak a kifutása ez egy várható előreláthatatlan esemény volt. Mi ezzel számoltunk, és a keresletben egy nagyobb visszaesést vetítettünk elő, mint ami valójában bekövetkezett, tehát itt is pozitívak vagyunk, optimisták vagyunk a lengyel piaccal kapcsolatban, illetve a cégcsoportunk lengyel teljesítményével kapcsolatban. Magyarországon pedig szintén a közel 60%-os ingatlanpiaci növekedés, a 120%-os hitelpiaci növekedés, ez egy erősebb évkezdés annál, mint amire számítottunk. Tehát összességében azt látjuk, hogy nagyon jók a kilátások ahhoz, hogy a 2024-es év egy ismételten egy rekordév legyen, elsősorban ugye itt a core tevékenységet nézve. Az ingatlan fejlesztési tevékenységnél itt tavaly évünk volt nagyon erős, tavaly év elején volt közel 3,6 milliárdos lakásátadás, és közel 500 milliós EBITDA-t generáltunk abban a negyed évben. Ez a kiugró teljesítmény az annak volt köszönhető, hogy a hitelből finanszírozott, előszerződött lakások ekkor kerültek átadásra. Ezt követően egy visszafogottabb ütem az, ami jelenleg is zajlik, és ami negyedéves szinten várható a cégcsoporttól.
Amikor a tavalyi év elején beszélgettünk 400 forintos árfolyam mellett, akkor kifejtetted, hogy a menedzsment véleménye szerint jelentősen alulértékeltek a részvények, és ez a megállapításod be is igazolódott, hiszen 23 év eleje óta az árfolyam mintegy 90%-kal emelkedett, illetve egy 60%-nyi osztalék is kifizetésre került ez idő alatt. Hogy látod, hogy a jelenlegi 770 forint körüli árfolyam mennyire igazolja vissza, vagy mennyire reflektálja a vállalat valós értékét, illetve várható-e, vagy számíthatnak-e a befektetők egy hasonlóan nagyvonalú osztalék politikára a jövőben is?
Igen, ugye az osztalék politikánk az IPO óta változatlan. Az eredményünknek az 50%-át, 47%-át egész pontosan fizetjük ki osztalékként. Az IPO-t tartottunk magunkat ehhez, és a jövőben is tartani kívánjuk magunkat ehhez. Ettől nyilván eltéríthetnek minket olyan rendkívüli mértékű akvizíciók, amiknek a finanszírozásához szükség van esetleg az osztalékra is. Az árfolyammal kapcsolatban ugye az IPO-t 396-os árfolyamon vittük végbe. Aki az IPO-nál befektetett a Dunahouse részénybe, az csak az osztalékból közel 90%-os hozamot ért el, és e fölött ért még el egy árfolyam emelkedést. Mi nagyon büszkék vagyunk arra, hogy az árfolyam egy ilyen pályát futott be, és optimisták vagyunk azzal kapcsolatban, hogy a cégcsoportnak az idei teljesítménye, ami reményeink szerint egy újabb rekordév lesz, és azok az üzletfejlesztési irányok, illetve azok az akvizíciós irányok, amiket folytatunk, azok a hosszú távon tudják növelni még jóval e fölé a részvényeknek az értékét.
Szóba jöhetnek esetleg újabb akvizíciós célországok, ugye több országban vagytok jelen a régióban, és talán ezek közül, hogyha a működési méretet, eredményességet nézzük, akkor talán Csehország egy picit kilóg a többi korpiac közül. Itt milyen tervek vannak, tehát hogy szóba jöhet esetleg itt is további növekedés, vagy újabb országok kerülhetnek fókuszba?
Több irány van napirenden, tehát egyrészt a meglévő piacainkon is nézünk lehetőségeket. Csehországban, Lengyelországban vannak olyan érdekes célpontok, amikkel tudunk szinergiákat kiaknázni. Olaszországban azt gondolom, hogy hitel közvetítési tevékenységben nincs már értelme akvidálni ingatlan közvetítésben a professzionál kázával indított együttműködés, ahol egyébként mi 10%-os tulajdonba is kerültünk a társaságban. Ez egy nagyon jó alapot ad, ezt nagyon szívesen bővítenénk akár azzal, hogy újabb részesedést, további részesedést szerzünk a társaságban. De emellett Lengyelországban vannak érdekes szinergia lehetőségek, illetve Európán belül több olyan irány van, amelyre akvizíciókat keresünk, legyen az Észak-Európa, Nyugat-Európa, Dél-Európa, több országban zajlanak előkészítő beszélgetések, amiből meglátjuk, hogy milyen időzítésben és milyen konkrét célpontok esnek ki. Az a célunk, hogy 2025 első negyedévének a végéig legyen egy olyan akvizíció, ami a cégcsoport értéke szempontjából egy jelentős akvizíció lehet. Itt gondolok itt arra, hogy tehát méretében, illetve a benne lévő szinergia lehetőségeket tekintve.
Két elemzőház, a Concord, illetve a Wood is írt kommentárt az első negyedéves tényszámok megjelenését követően, viszont célárat nem láttunk egyik helyen se. Ennek mi az oka? Várható ezzel kapcsolatban változás?
Várható változás, igen, mindenképp. A Concordnál új elemzőhöz került a Dunahouse részvénynek az elemzése, és itt az átmeneti időszakban nem tesznek közé célállat, amíg megfelelő mélységben át tudja venni az új kollega. A Wood egy szponzorált elemzést készít a Dunahouse részvényekről, ami azt jelenti, hogy mi fizetünk azért, hogy ezt az elemzést elkészítse. Mindemellett ez egy független elemzés, tehát mi nem szólunk bele abba, hogy mit hoz ki, milyen konklúzióra jut. És itt a Wooddal való együttműködés keretében, az új szerződésünkben, amit nemrég írtunk alá, itt megállapodtunk például abban, hogy egy céláddal is ki fogják egészíteni az elemzést.
Terveztek-e esetleg, vagy van-e lehetőség arra, hogy további elemzők, elemzőházak kapcsolódjanak be ennek a lefedettségnek a növelése érdekében?
Én azt gondolom, hogy ez a két elemzőház már egy jó alapot ad, és amennyiben akár egy akvizíció finanszírozásához egy másodlagos kibocsátást terveznénk megvalósítani, ennek kapcsán el tudom képzelni, hogy szóba jöhet az is, hogy az elemzési lefedettséget növeljük. Én azt gondolom, hogy jelen helyzetben a két elemző ezzel a két nagyon részletes elemzéssel egy nagyon jó, transzparens, független képet tud adni a befektetőknek, amiben olyan információkat is juthatnak, amiket saját elemzésük alapján lehet, hogy nem tudnak, vagy nem látnának meg a cégben.
Köszönjük a beszélgetést Schilling Dánielnek, a Dunahouse csoport igazgatósági tagjának, gazdasági igazgatójának, és nagyon jó hétvégét kívánunk.
Én is köszönöm szépen, jó hétvégét!
Ez még mindig a Prémium kategória.